Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Én szüntelen reménykedem és szaporítom minden te dicséretedet. Szájon beszéli a te igazságodat, minden nap a te szabadításodat. Amen. Testvéreim, fennállva magasztaljuk a mi Urunkat, első zsoltárunkat énekeljük első versszakával. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és a Szentírás átadására kerül sor, a Herpai Óvári család adja át a Bibliát.
Áldás békesség! Hálás szívvel állunk itt most a gyülekezet előtt. Múlt héten édesanyám vette át Barta Gabriellától és családjától a gyülekezeti szentírást. Ő most nem tud itt lenni velünk, mert éppen nyári pihenését tölti. De azzal kezdenénk, hogy az ő igéjét felolvasnám. Édesanyám igéje a zsidókhoz írt levél 13. fejezet 5. verséből így szól: nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Én Óváriné Herpai Dóra vagyok, és nagy izgalommal vártuk a családban, hogy mikor jut el hozzánk vajon a gyülekezeti Biblia, és nagyon jó volt végigolvasni azokat az igéket, amiket a kedves testvérek beleírtak, szebbnél szebb idézeteket a Szentírásból. Egy pár gondolatot hagy mondjak arról, hogy milyen érzés most itt állni az Úr asztalánál. Amikor először itt álltam, 14 éves voltam, konfirmációm és keresztelésem alkalmával, pap Laci bácsi idejében, és emlékszem arra, hogy tele voltam kérdőjelekkel, és az apostoli hitvallás szavait, amit akkor kötelezően el kellett mondanunk, azt úgy hittem is, meg nem is, de azt hiszem, hogy inkább nem. A következő fontos alkalom, amikor itt állhattam, az házasságkötésünkkor volt, ami egy nagyon furcsa lelkiállapot volt számomra. Egyrészt boldog voltam, mert örültem, hogy hozzámehetek Ákoshoz feleségül. Másrészt tele voltam bűntudattal, mert furdalt a lelkiismeret azért, hogy úgy kérem Isten áldását a házasságunkra, hogy 10 éve nem is gondoltam rá egyáltalán. Utána a gyermekeink keresztelésekor már egyre nagyobb békességgel állhattam itt, és most azt érzem, amikor végignézek a gyülekezeten, hogy itthon vagyok, és ez nagyon jó érzés. És nagyon jó érzés volt azon gondolkodni, hogy a sok kedves ige közül melyiket választam, és melyiket írjam be gyülekezeti Bibliánkba, és végül is azt az igét választottam, ami a gondviselő Istent jelenti számomra, és egyre gyakrabban tapasztalom meg ennek a valóságát. Ez a példabeszédek 3:5-ből így szól: bízál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. akkor mindannyiunknak van egy-egy kedves igéje vagy története. Boriét felolvasom, ő szerette volna, hogyha nem neki kéne elmondani. Az ő legkedvesebb története Dánielé, az oroszlánok vermében folytatott küzdelemről. Ez a Dániel 6. fejezetében a második verstől a 24-ig, és ebből egy verset, ami Borinak a legkedvesebb, azt írtuk be az ő nevében. Ez így szól: az én Istenem elküldte angyalát, és ez bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem.
Én Óvári Sarolta vagyok, és az első korintusi levélből Pál apostol szeretett himnuszából választottam igét. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, a szeretet nem fuvalkodik fel. 1 Korintus 13.4.
Óvári Márton a következő itt Efézusiakhoz írt levél 6. rész 11. verse: öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy jó érzés itt hallani hétről hétre a bizonyságtételeket, hogy sokan gyerekként hitét gyakorló családban nőttek fel. Én felnőttként a feleségemmel közös életünk megáldásokat találkoztam először a hittel, és ha körülnézek a családomon, elmondhatom, hogy az Úr bőkézzel osztotta ránk áldását. Tavaly ősszel egy igehirdetés kapcsán, 38 évesen a betesdai beteg történetén keresztül szólított meg az Úr, melynek hatására idén felnőttként konfirmáltam. A Bibliába a konfirmációs igémet írtam bele János evangéliumának 8. részének 12. versét, amely így szól: én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.
És akinek szeretnénk továbbadni a Szentírást, ő most nem lehet közöttünk, Pénzes Klári néni, régóta a tagja gyülekezetünknek, a Biblia órákon és a Biblia olvasókörben rendszeresen jelen van, de a jelenlegi élethelyzete úgy hozza, hogy vasárnaponként nem tud itt lenni velünk. Viszont nagyon nagy örömmel fogadta a Szentírást, és ezt ma elvisszük hozzá délután együtt, és azt mondta Klári néni, hogy talán van remény arra, hogy jövő vasárnap ezt személyesen adhassa majd tovább. Úgyhogy neki fogjuk elvinni. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen testvéreinknek bizonságtételét. A mai napi újszövetségi igében arról olvasunk, hogy valaki szeretne szolgálni, és a szolgálatnak sok-sok kifejezése van átültetve a magyar nyelvbe, ezek közül az egyik az a diakónia, ami az asztal körüli, az úrasztal a körüli szolgálatot jelenti. Pontosan azt a szolgálatot, amely a család természetéből is fakad, és abból a gesztusból, amit most látunk, hogy valakihez elvisszük Isten igéjét, hogy valakire, aki nem tud itt lenni közöttünk, arra bekopogunk, avval találkozunk, ahhoz jó szót mondunk, megkérdezzük, hogy mivel segíthetünk, mivel szolgálhatunk. Köszönjük szépen! Hadd mondjam a gyülekezet közösségének most ebben a pillanatban már hangosan is, néhány hete, vagy talán hónapja is kopogtattak nálam abban a kéréssel, hogy a Szentírás hadd jusson el mindenkihez, azokhoz az idős testvéreinkhez is, akik nem lehetnek itt. Mindaddig én megpróbáltam visszatartani ezt a kérdést, amíg nem a maga természetességéből adódott. Mert akkor nekem kellett volna megmondani, hogy kihez menjen a Szentírás, kihez vigyük a Bibliát. Így azonban látjuk a jó példát, azaz eljuthat olyan testvéreinkhez is, akik ma már nem lehetnek itt, de éveken, évtizedeken keresztül itt voltak, és tudjuk azt is, hogy most, ebben az órában azért imádkoznak, hogy Isten szent lelke kiáradjon közöttünk. Testvérem, folytassuk az istentisztelet közösségét, 226. énekünket énekeljük valamennyi verszakával. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk Lukács evangéliumából, a 22. részből, a 24-től a 30-ig terjedő versekből.
Megmaradtak a teremtésért és a minden, és ilyen rákozni a
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, mert te páratlan vagy ezen a világon. Magasztalunk téged, mert te egy vagy, és a te egyediséged és a benned megtapasztalható egység valóban a világ legnagyobb ura, ennek a világnak egyedüli Istene. Köszönjük neked, Urunk, hogy mégis megismerhetővé, hozzáférhetővé tetted Isteni fenségedet. Köszönjük neked, hogy megformáltad ezt a világot. Köszönjük, hogy a teremtettség dicséri kezed nyomát. Köszönjük neked, Urunk, hogy a fiú bemutatja az atyát, akit nem látott senki, és megmutatja azt, hogy milyen az Isten. Megmutatja az ő szívét, életét, és bemutatja áldozatát. Köszönjük, hogy érettünk helyettünk, és miattunk szenvedtél a kereszten. És köszönjük, hogy ez lehet számunkra élet és békesség a Szentlélekben. Köszönjük, Urunk, hogy lelkeddel ma is vezeted a mi életünket, hogy tudjuk, van következő lépés, tudjuk, van benned élet. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a te hármas egységed és szentséged számunkra biztosíték arra, hogy életünk jó kézben van, és hogy te nem akarod a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Hálásak vagyunk, Urunk, az elmúlt hét minden áldásáért. Köszönjük neked, Urunk, azt a munkát, amely a te lelkednek munkája, amelyet elvégeztél bibliaórákon, imaórákon, alkalmakon, és amelyet elvégeztél, amikor ifjaink keresték a veled való kapcsolatot Érsekvadkerten. Köszönjük ennek külső lehetőségét, és köszönjük belső tartalmát. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy két fiatal, szerető szív elindulhatott a közös élet útján. Add, hogy életükben te légy a középpont, hogy szolgálhassanak a későbbiekben is téged. Urunk, hálásak vagyunk azért is, hogy ma külső dolgainkat is igazgattad. Köszönjük neked, hogy parókiánk épületén a munka dandárja a végéhez közeledik. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, mindazokat, akik ezen szorgalmasan fáradoztak. Imádkozunk, Urunk, hogy mai Isten tiszteletünkön lelked által vezess bennünket. Oly sok akadály van a szívünkben, oly sok tüske, oly sok fájdalom, oly sok keserűség, amely közéd és közénk áll. Oly sokszor gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk életünknek rendezését, mint ahogyan azt a te igéd mondja. E választó vonalat kérünk, hogy te rombold le, és rombold le az ördögnek minden munkáját. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy megértsük és meghalljuk, megcselekedjük, mint egy feladatként életünkben hálával tegyük mindazt, amit ránk bíztál. Vezetésed alól nem akarjuk kivonni életünket, de tanácsod nélkül elcsendesedik és elmagányosodik minden. Szólj ezért, Urunk, várjuk a te szavadat, légy segítségül nékünk, vezess, bátoríts, fedj, és kérünk, szólj hozzánk, mert halljuk a te szavadat. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére, 338. dicséretünket énekeljük első és második verszakával. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Lukács evangéliumában, a 22. részben, a 31. és 32. versekben a következőképpen. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a váltakozó forróságú nyári időszakban mindannyian érdeklődéssel olvassuk Istenünk igéjét, azt az igét, amely bennünket inkább a bőti időszakhoz vezet, mint ezekhez a mai napokhoz, órákhoz és percekhez, amelyek körülöttünk és környezetünkben zajlanak. Jézus szenvedés történetének egy részletére lehettünk figyelmesek. A 22. fejezet bevezető soraiban Lukács evangélista beszél Júdás árulásáról, szól az utolsó vacsoráról, az úrvacsoráról, és beszél a tanítványok helyzetéről, a tanítványok kérdéséről, problémájáról, és végül pedig ezt a kettőt összefoglalva megszólítja Simon Pétert. Látjuk, hogy a szenvedés óráiban micsoda kísértésekkel kell szembenéznie a tanítványoknak. Az egyik kísértésük a Júdás féle tanítványok kísértése, az árulásnak a kérdése, a feladásnak a kérdése. Annak a megfogalmazása, amikor az ember kimondja, nem bírom tovább, nem akarom tovább, nem csinálom tovább, feladom. A júdási árulás önmagunk feladása és Istenre való nemetmondás egyben. A napokban egyik bibliaóra után kaptam egy kétségbe esett SMS-t, amely pontosan ezt tartalmazta. Valamikor 8 óra után 8:30-kor vettem észre a lehalkított telefonon meghúzódó üzenetet. Egy régi ismerős, egy régi testvér a maga keserűségében, elvonulásában, a maga problémái közepette munkát keresve, újra és újra elutasítással találkozva, kicsi présháznak a felső szobájába bekényszerülve, ahol nincsen vezetékes víz sem, messze a világtól, Megpróbáltam, nem sikerült. Azt hiszem, eddig bírtam. Nem bírom tovább. Ez az a pillanat, amikor az ember felteszi a kezét, nem megy. Bárhogyan akarom, bárhogyan szeretném, bármit tettem eddig, nem megy tovább. Vége. Valami hatalmasnak kell történnie, valami olyannak, ami mindent megváltoztat. És ennek pedig az a következménye, hogy az ember elárulja urát, és elárulja saját életét. Vége. A szenvedő Jézus Krisztus keresztjének árnyékában ott van egy emberi életnek tragédiája. Azi az életé, aki árulója lett a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak. A másik oldalról pedig a megmaradt tanítványokat egy másik kísértés fenyegeti. Lukács erről is beszél. Máté evangélista és Márk evangélista is leírja ezt másutt az evangéliumban, amikor versengés támad a tanítványok között. Nem olyan versengés, mint amivel most találjuk szembe magunkat az éjszakai televízió képernyőjén, 4 évente az olimpia időszakában, sporteseményekben, amikor neki feszül erő és indulat azért, hogy valaki győzzön, hanem egy olyan versengés, amely arról szól, hogy ki a nagyobb. Versengés és viszály a tanítványi seregben. És persze ennek a versengésnek és viszálynak az alapját éppen az úrvacsora közössége adja. Az a közösség, amely a terített asztalnak a közössége, ott és akkor a páska vacsorának a közössége, amely vacsorának megvan a jövőbe kitekintő része, megvan az eszkatológikus része, a végidőkkel foglalkozó rész is, hogy majd Isten egykor, amikor eljön erre a világra, akkor egy hatalmas vacsorán mutatja be az ő uralkodását. Hol lesz az én helyem ebben? Hol állok majd meg? Ki ül a főhelyen? Ki a nagyobb? Ki a legnagyobb? Az úrvacsora pillanatát követően a versengés a hatalomról szól. Kinek van nagyobb hatalma? Ki tudja befolyásolni a másikat? Ki lesz a győztes? Ki tudja manipulálni a következő nemzedéket? Meghasonlás lesz a tanítványok között. És milyen jézusi válasszal találkozunk? Az első válasza Jézus Krisztusnak az árulásra a közösség. Az úrvacsora közössége. Az evangéliumok nem egyértelműek ebben a kérdésben, talán Júdás is ott van. Mások azt mondják, már elment. Egymás között kérdezősködnek, hogy ki lesz az áruló, és Jézus ott van velük. És azt a vacsorát, amely eddig a múltnak emlékezéséről szólt, a páskáról szólt, Isten múltban megtett dolgairól szólt, az ő szabadításáról beszélt, annak egészen új nyitányt ad. Jézus azt mondja, felemelve a kenyeret, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, és felemeli a kelyhet, ez az én vérem, mely ti érettetek kihontatik. Jézus válasza az ember árulására, saját maga, az ő élete és az ő halála. És persze beszél Jézus a versengésről is. Azt olvastuk itt az igében, erre utaltam néhány mondat erejéig, amikor azt mondja Jézus a tanítványi közösségnek, hogy a világban van ilyen versengés, van ilyen hatalmi vágy, van ilyen úrság, Van úgy, hogy királyok jönnek és királyok mennek, hogy az uralkodók bemutatják a hatalmukat, de ne így legyen közöttetek, hanem olyanok legyetek, mint én, mondja Jézus. Mert aki nagy szeretne lenni, az tanuljon meg szolgálni. Tanuljon meg szolgálni az Úr asztala körül. Tanulja meg, hogy mi az a diakónia. Tanulja meg, hogy mi az lehajolni a kicsinyhez. Mi az lehajolni a bűnöshöz. Tanulja meg, mit jelent felemelni. Aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Jézus példája ez. És az úrvacsora összefüggésében és közösségében tudjuk, hogy ezek a mondatok, ezek a sűrített mondatok a tanítványok lábmosására utalnak. Az utolsó vacsora lábmosására, amikor Jézus körbe keríti a derekát egy törölközővel, egy lepedővel, és odahajol mindenkihez, odahajol a lábukhoz, és megmossa a lábukat. Éppen az a testvérem, aki elkeseredettségében írta ezt az SMS-t egy alkalommal, amikor közösen részt vettünk egy alkalmon, odafordult hozzám, és azt mondta, hogy no, előadónk jól megmosta a fejünket, kíváncsi leszek, mikor jön a lábmosás. Mikor jön az, amikor odahajol, mikor jön az a pillanat, amikor alázatos lesz, mikor lesz az a pillanat, amikor szolgál, amikor nem hangoskodik, hanem csendben végzi a szolgálatát. Íme Jézus válasza az ember tettére, az árulásra és a versengésre, az úrvacsora és a szolgálat. És amikor megtörténik mindez, akkor Jézus nem csak példát ad, és nem csak egy elvi kérdést rendez a tanítványi seregben, hanem nagyon konkrétan és nagyon határozottan odalép és szól Simon Péternek, és azt mondja, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Azt mondja Jézus, a sátán kikért titeket. Nem téged Péter, nem téged András, nem téged folytathatnánk a tanítványi sereget, hanem kikért titeket, hogy megrostáljon. Íme a legszentebb pillanatok egyike, amikor Urunk készül letenni az életét, a sátán pedig szeretne rostálni, kikérni. Közeledik ugyanis a kísértés órája. Közeledik az a pillanat, amikor Jézusnak be kell lépnie a Gecsemáné kertjébe. De ennek a pillanatnak a tanítványok életében sem szabad eltűnni úgy, hogy nem marad nyoma. Isten ellen lábasa közbelép, azért, hogy megpróbálja a tanítványokat. Néhány évvel ezelőtt hallottam, és én magam igaznak gondolom, azt a megállapítást, amely azt mondja, hogy az ember életében lévő próbák, addig próbák, amíg azok felülről érkeznek. Amíg azokat Isten adja, azért, hogy kipróbált legyen a mi hitünk. És vannak az ember életében olyan percek és olyan pillanatok, amelyek kísértések. Ezek mindig alulról, ezek mindig a sátántól érkeznek. És ebben a pillanatban a sátán megpróbálja elrabolni ezeket az embereket, megpróbálja elrabolni az ő életüket, megpróbálja elvenni az ő reménységüket, megpróbálja elvenni az ő biztonságérzetüket, megpróbálja elvenni az ő istenüket, urukat. A napokban Csabánkán egy bibliaóra után beszélgettünk a Szentírásban szereplő számokról. Szót követett, és valahogy a bibliai ige kapcsán megjelentek bizonyos számok. Nem vagyok én szám misztikus, és nem szeretek túl sok mindent a számok mögé látni, de azt egészen bizonyosan érzem és értem, hogy miért is mondja a Szentírás azt, hogy a Szentírásban az ördögnek a száma az a 6-os, vagy a 3x6-os, a 666. Nem azért ez a szám, hogy ezt mindenütt, mindenhol keressük, és mindenbe belegondoljuk, hanem arra utal ez, hogy van az ember életében valami, ami befejezetlen, ami nagyon hasonlít arra, ami már kész, de mégsem készült el. És eszembe jutott az a pillanat, amelyet itt a világunkban sokszor megélünk, hogy hány és hány embernek az életéből, ez most nem rólatok szól, hanem nektek szól, hány és hány embernek az életéből hiányzik éppen a 7. nap, a nyugalom napja, a megszentelődésnek a napja, amiért itt vagyunk a templomban. És hány és hány embernek az élete csupa 6-os. Ez nem azt jelenti, hogy 6 plusz valamilyen, hanem csupa 6-os, hogy nincs benne 7. nap. Hogy megállás nélküli az idő. És a vasárnappal már kezdődik a következő hét. És a következő szombattal kezdődik a következő hét. És a következő szombattal, következő péntekkel következik a következő 6 nap. Nincs benne megállás. És csodálkozunk azon, hogy megőrülünk, hogy elpusztulunk. Az ördögnek ez a célja, hogy a leglényegesebbet, Istent elvegye. Hogy elbizonytalanítson. Nézzétek, ezek az emberek mindent elveszíthetnek. Elveszíthetik azt, amit éppen néhány perccel vagy néhány órával korábban kaptak, amit megértettek Jézus Krisztusban az úrvacsora szereztetésénél. És azt mondja Jézus, hogyha mindez után nem következik megtérés, akkor a kísértés után pusztulás lesz. De hogyha az ember odafordul az Istenhez, ha az ember meglátja azt, hogy honnan jött és merre tart, és benne meglátja az Istennek a szentségét, szeretetét, akkor áldássá válhat. Nem tudom, és nem is akarom másképpen magyarázni azokat az énekeket az énekes könyvünkben, amelyek erről beszélnek. Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Kedves testvérek, ezt egy olyan reformáció korában élő református, reformált lelkipásztor mondta és énekelte, akinek nem volt otthona, aki száműzött volt, aki valahol a nádasban élt, akinek a fejére mindenki pályázott, meg akarták őt ölni, el akarták őt némítani, és mondta azoknak az embereknek, akik ugyanúgy elbújtak, akik ugyanúgy a nádasokban keresték a menedéket, mert nem volt házuk, és nem volt hazájuk, és azt mondta, mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Ő én vélem is úgy tégyen, mint kedve néki tartja, mert ő az Isten, ki ínségben az övéjét megtartja, hát légyen, mint akarja. Kedves testvérek, a kísértésnek éppen az egyik legnagyobb problémája és gondja az, hogy az ember azt gondolja, hogy ő maga felülkerekedhet rajta, hogy győzhet. Ebben a történetben, ha folytatjuk és majd olvassuk, akkor a tanítványok azt gondolják, és az egész Getsemáné kerti történetre igaz, Jézus szenvedés történetére, hogy majd kardokkal megoldják ezt a helyzetet. Hogy erővel, hatalommal úrrá lesznek a kísértésen. És ez lehetetlen. A kísértésben egy valaki tarthat meg, az élő Isten. És amikor Pétert és a tanítványi sereget készíti erre a mi Urunk Jézus Krisztus, akkor azt mondja, ígéretként ott van, de én imádkoztam érted. Én könyörgök érted. Én nem hagytalak magadra téged. Milyen felemelő, oly sokszor halljuk itt a templomban is a feltámadott Jézus Krisztusnak a szavát, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvérem, amikor megkereszteltek téged, akkor is elhangzott ez az ígéret, akkor is elhangzott ez a szó. Lehet, hogy te nem hallottad, de Isten akkor is kimondta, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Mert a sátán útját csak és kizárólag Jézus tudja megállítani. Mert van olyan kísértés, amely meghaladja a te erődet és meghaladja az enyémet. Van olyan helyzet, amely hasonló ehhez, amit itt olvasunk, és hasonló Jób könyvéhez. Jób könyvében olvassuk erről a kedves Istenhez forduló és egyébként sokat szenvedő ószövetségi alakról, hogy a sátán kikéri őt. Milyen dőkösen mondja a sátán Istennek, hogy csak azért tisztel téged Jób, mert jól megy a sora, de hogyha majd lenyúzod a bőrét, majd hogyha betegséggel látogatod meg, na akkor majd nem tisztel téged. És Isten azt mondja, próbáld meg, akkor te próbáld meg, te kísérts meg. Egyedül az életét nem veheted el. Mennyivel több, hogy Jézus Krisztus azt mondja ott Péternek, hogy nem csak a sátánnak van hatalma, hanem a megváltó Jézus Krisztusnak is, aki megment, aki megőriz, aki imádkozik, ma is érted. Aki tudja a csődöt, és tudja a megoldást. Igen, kedves testvérek, Jézusban van, mint oly sokszor mondjuk, ennek a kérdésnek is a megoldása. Mire bátorít bennünket ez a történet? Arra bátorít bennünket ez a történet, hogyha felismerjük Istennek jelen valóságát a mi életünkben, hogyha odafordulunk hozzá, ha ő megismerjük az ő gazdagságát, és megismerjük az ő szentségét és szeretetét, ha odahagyjuk az egész életünket, akkor mi magunk is támaszul lehetünk a másik embernek. Akkor mi magunk is odaállhatunk valaki mellé, hogy bátorítsuk, hogy buzdítsuk, hogy ne üres szavakat és üres lózungokat mondjunk, hogy majd jobb lesz, majd az idő mindent megold, hanem személyes életünk példa lehessen bizonyosságban annak az embernek, hogy Isten mit vitt véghez a mi életünkben. Ne féljetek, kicsiny hitűek, mondja Jézus Krisztus. Hogyha Jézus kezébe adjuk az életünket, hogyha hozzá hűek vagyunk, akkor az ő hűsége mindenek felett aló sziklaszilárd bizonyosságot adhat. És te magad is támasz lehetsz a másik emberhez. Mert a hűség az nem tőled indul ki, hanem tőle. Nem te választottad őt, hanem ő választott minket. Éppen ezért Krisztus pásztorlása, Krisztus bátorítása lehetőség arra, hogy mi magunk is pásztoroljunk másokat. Ezért igaz
az Isten igéje, és ezért olvashatjuk oly sokszor itt a padokban, hogyha megnyitjuk ezeket az ima cédulákat. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Amen. Válaszoljunk fennállva, testvéreim, Istenünk igéjére. 257. énekünket énekeljük első versszakával. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged a te jóságodért és meg nem szűnő hűségedért. Köszönjük neked, hogy igédben azt ígérted, hogy te könyörögsz értünk. Köszönjük, hogy nem mi leszünk az álogai annak, hogy dolgaink rendben menjenek, hanem te magad. És kérjük, hogy ezt tedd nyilvánvalóvá hétköznapi életünkben. Urunk, könyörgünk hozzád azokért, akik próbák alatt vannak, vagy éppen kísértések között szenvednek. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, ahol betegség, ahol hirtelen jött betegség, érkezett a családba, ahol széttárják az emberek a karjukat, és nem tudják, hogy mit évők legyenek. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a megterhelt szívekért és életekért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, ahol a családok megrepedeznek, ahol a szövetségek meginognak. Kérünk, hogy gyógyítsd ezeket a kapcsolatokat. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a családokért, akik gyermekeiket hozzák majd ide a hajlékba. A gyermekük felett is elhangozzék az íge Jézus Krisztusnak örömről szóló bizonságtétele. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a gyászolókért és az emlékezőkért. Azokért a testvéreinkért, akiknek friss a gyászsebe, vagy éppen majd évtizedes, mégis nehezen gyógyuló fájdalom egy család életében. Könyörgünk értük, és azt kérjük, hogy te is könyörögj értük. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, gyülekezeti alkalmainkért. Hálaadással köszönjük neked, Urunk, hogy a jövő héten önvizsgálatot tarthatunk, ahogyan a Zsoltáros is mondja, vizsgálj meg bennünket, mielőtt az Úr asztalához járulnánk. Imádkozunk, Urunk, ezért. Adj valódi bűnbánatot a mi gyülekezetünk közösségének a jövő héten. Imádkozunk hozzád, Urunk, a terített asztal közösségének öröméért is. Amikor rád tekintünk, megváltunkra majd Istenünkre, add a szabadításnak csodáját. Imádkozunk hozzád, Urunk, a napközis gyermekhetünkért, a szolgálókért, a gyermekekért. Kérünk, hagyd nekünk odafigyelést, türelmet és szeretetet. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, azokért a külső munkáinkért, amelyek hátra vannak, amelyeket elterveztünk. Reménységünk az, hogy te magad mutatod az utat, és te adod ehhez is az áldást. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Könyörgünk azokért, a sportolókért, akik mindent megtesznek azért, hogy egy-egy percben, egy-egy napon életük, teljesítményük legjobbát adják. És külön köszönjük neked, Urunk, hogyha ezzel megörvendezteted egy népnek, egy nemzetnek a szívét is. Kérünk, hogy áldásod kísérjen a jövő héten. Légy a mi őriző pásztorunk. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat is. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg ifjaink szolgálatát.
Szeretettel köszöntjük a testvéreket, öröm újra találkoznunk és találkozni. Egy rövid szolgálatban szeretnénk mi hálát adni az Istennek, és megköszönni a testvéreknek az imádságokat, a támogatást, és minden egyéb gondolatot, ami a mi ifjúsági alkalmunkat, táborunkat, csendeshetünket körülvette. Éreztük, hogy sokan gondolnak ránk, ezért hálával és köszönettel adjuk tovább ezt a szeretetet, amit mi is kaptunk.
Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.
Jöjjetek, így a munkád élve,
Szeretnénk megköszönni ezt a tábort, amelyet Érsekvadkerten tölthettünk az elmúlt hét során, a Kolping erdei házban. Ezen a táboron fiatalok, szolgálók, felnőttek vettek részt, megköszönve mindazt a támogatást, segítséget. A táborunknak a fő üzenete és mondani valója, címe az volt, hogy én vagyok. Mint ahogy hirdettem, ez nem egy önismereti tábor. Bár ahogyan végződött, mégis azzá vált. Önismereti lett, mert Krisztus ismeretből indult. És mikor megismerhettük Krisztust, láthattuk egy egészen más oldalról őt magát, ahogyan bemutatkozott nekünk alkalomról alkalomra, úgy eljutottunk mi magunk is oda, hogy megismertük saját magunkat. Kik is vagyunk mi? Miért jöttünk? Jézus úgy mutatkozott be, hogy ki vagyok én, elmondom nektek. Így volt hétfő este is egy bizonyságtételben, mikor megtudhattuk, hogy ki volt ő, és miért jött. Én vagyok életed ura, megváltója, szabadítója, minden bűnödből, hogy örök életed legyen, megtudhattuk az első este. És ezen az estén délutánon, mikor odaérkeztünk, akkor egy rövid kis sétát, rövid kis együttlétet tölthettünk együtt a szabadban, majd eljött az este, nem mentünk nagyon máshová a táborból. Ránk köszöntött a kedd is, és bizony délelőtti foglalkozásokkor, bevezető gondolatokkor és csoport foglalkozásban megtudhattuk, hogy hogyan és miért kellett Jézusnak meghalnia és feltámadnia. Ez a keddi nap már egy mély lelki beszélgetést váltott ki mindnyájunkból, illetve a csoportokból, mikor megtudhattuk, hogy tudatosan, önként, szeretetből, helyetted, érted, miattad kellett ezt megtennie. Azért jött, hogy önként vállalja mindezt, vállalta, hogy mindent újjátegyen, halálával és feltámadásával. Ekkor a keddi délutánon pedig egy kicsit csobbanhattunk a melegben, a Bánki tó felfrissítő vízében, mindnyájunk számára nagy öröm volt ez. Szerdai napon pedig megtudhattuk azt, Milas Zoltán Esperes úrtól, Zoli bácsitól, ahogy hívjuk őt, megtudhattuk, hogy mi is a kegyelem. Mit jelent az, hogy nem érdemlem meg, hogy egyáltalán meg se kapnám, mert olyan bűnös vagyok. Hiába teszek érte, hiába nem teszek érte. Nem attól számít, hogy mit teszek, vagy mit nem teszek. A kegyelem, hogy Isten elfogadjon, hogy ajánlja az örök életet Jézus Krisztusban, hanem csak egyetlen egy számít. Ha a fiára tekint, akkor kegyelmes hozzánk, ezért jött el ő maga hozzánk, hogy mikor Isten haragjával lesújtott volna ránk emberekre, ő odaállt, és mint páncélként azt mondta, itt vagyok, engem sújts, én majd meghalok helyetted. Csodálatos volt ezt átélni, hogy Isten kegyelmét soha senki nem tudja kiérdemelni, mert nem azon alapul, hogy mi az, amit tettünk valóban, vagy nem tettünk. Isten kegyelme egy ajándék, melyet szeretetből, feltétel nélkül ad nekünk az ő fiában, Jézusban. És ekkor délután volt én szerintem a tábor legizgalmasabb túrája, hiszen elmentünk Balassagyarmat mellé, a Nyíriesi Vadaspark és Füvészkertbe, majd miután bementünk megnézni egy-két vadat, már is ránk szakadt az ég, és Esperes úr is velünk volt. Nyilvánvalóan így mindnyájan együtt átélhettük ennek mindenféle nehézségét, örömét, csodáját is. És ekkor bizony kellett gondolkodni, hogy hogyan is jussunk haza, de Isten kirendelte a hazajutásunkat is. Épségben hazajutottunk, és úgy, hogy senki nem betegedett meg a 16 fokban és a zuhogó esőben. Majd pedig eljött a csütörtöki napunk is, mikor megtudtuk azt, hogy ezek után, hogy ezt tudjuk, hogy Jézus miért jött és ki volt, megtudtuk azt, hogy mit jelent ezek után kereszténynek lenni. Megtudtuk azt, hogy ha követni akarod Jézust, akkor változtatnod kell szövetségest. Akkor nem szerződésed kell legyen, mint általában ebben a világban, hanem szövetséged az Istennel. Megtudhattuk azt, ha követni akarod Jézust, akkor vállalnunk kell ezt bármibe is kerüljön, feladásokba, és bizony a világ dolgainak az elhagyásába, hogy nem játszhatunk csiki-csuki életet, kettős életet, el kell döntenünk. Megtudhattuk azt is, hogyha követni akarjuk Jézust, akkor bizony ne a világ, hanem Isten tetszését kell keresnünk. Milyen csodálatos volt rájönni arra, hogy Jézus felkínálja nekünk a lehetőséget, hogy kövessük őt. És hogyha ezt komolyan gondoljuk és akarjuk, akkor komolyan kell döntenünk. Akkor többé nem önmagunknak kell élnünk, hanem Krisztusért és másokért. Majd pedig csütörtök délutánon elmentünk Balassagyarmatra, megnéztük a várost, kitisztult az ég, és látogatást tettünk a város különféle nevezetességeink pontjain, és elmentünk a helyi gyülekezetbe, ahol nagyon nagy szeretettel fogadott minket nagy tiszteletű asszony Molnár Erzsébet és az ő fiai, lánya, és bizony hallhattunk a gyülekezet történetéről, balassagyarmatiak nehézségeiről, a reformátusok kisebbségi helyzetéről, Nógrád megyében, a végvárokon, hogy így mondjam, és részesülhettünk egy sporteseményben is, hiszen együtt focizhattunk a műfőves pályán, a parókia udvarán, ez egy különleges esemény volt, többen pedig trambulinoztak egy felnőtteknek készült trambulin, ez már egy kicsit nagyobb volt, mint a gyerek trambulin, és onnan pedig hazaértünk. És így jött el a pénteki napunk is, mikor pénteken helyben voltunk, és bizony egy tábori olimpián vehettünk részt, helyben a szervezőkkel is együtt, különféle játékokban. Igaz, hogy este egy kicsit csalódtunk, mert sajnos Pápai Tamás nem érkezett el hozzánk, a Váci Fegyház egykori úgymond elítéltje, ki nem olyan régen szabadult, autójával Sepsiszentgyörgyről tartott hazafelé, és elromlott a féke, és be kellett menjen egy autószervízbe, Szolnokon, így 6 órakor írta nekünk, hogy sajnos nem tud eljönni. Mi megértettük ezt, és ekkor hívtuk föl, mert valahogy így gondoltuk, jó a helyzetet, hogy a balassagyarmati segédlelkészt, Molnár Ambrust jöjjön el, és 25 évesen tegyen közöttünk bizonyságot, el is jött, nagy szeretettel vállalta temetésre való készülése mellett, hogy fiatal csapatnak elmondja az ő találkozását Jézus Krisztussal. És mindezt pedig egy tábortűzzel, sütögetéssel, énekléssel zártuk, majd szombat reggel pedig pakoltunk. Így szeretném megköszönni a fiataloknak segítségét mosogatásban, a fiúknak a söprögetést, a felmosást, a lányoknak a szendvicsek készítését, és minden olyan feladatot, amely logisztika, amely nélkül ez nem működik. És köszönöm a segítséget Esperes úrnak is, ki segített a szállításban nagyon sokat, és a lelki erősítésben is. És megköszönném Kurfis Géza testvérünknek is mindazt, hogy hozzájárult a tábor 4-kerekű autójához, hogy lehetett a tábornak egy kisebb terepjárója, amely lehetőséget biztosított arra, hogy minden egyes reggel a pékségbe ki járjunk és a boltba elmehessünk, és a szállításban is nagy segítséget adott. Így köszönjük valamennyi testvérünk adományát, imádságát, valamennyi testvérnek mindenféle ételes adományát. Hála van a szívünkben, ezért szeretnénk Istennek adni dicsőségképpen a következő éneket is, mert így szól a te hozzád, Jézus.
Így szól ma te hozzád, Jézus, életem adtam érted. Mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Márk evangélium a 10. rész, 45. vers.
És végül pedig szeretném megköszönni a tábor csoport vezetőinek, Cseri Annának, Osvárt Dórinak, és minden segítségben pedig feleségemnek, Melindának a segítséget, és valamennyi testvérünknek, kik részt vettek ebben a táborban. Reméljük, jövőre is így lesz ez. Amen. Köszönjük szépen.
Köszönjük mi is a szolgálatot. Valóban ott voltam szerdán a viharban, és nekem volt esőkabátom. Másoknak is volt, csak ők nem merték fölvenni. Szóval én nem áztam el, ezt bevallom őszintén. Kedves testvérek, szeretnénk megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és minden adományt. Ahogyan látják, testvéreink parókiánk szigetelésének munkái és a járda csere befejező lépéseihez közeledik. A munka dandárját elvégeztük, a szerevényezés és finomítás a gyermektábor utáni héten folytatódik. Köszönjük testvéreink eddigi támogatását, és kérjük, hogy lehetőségeik szerint támogassák a felújítást. Köszönjük szépen! Kedves testvérek! Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2016. augusztus 1-én elhunyt dr. Vég Józsefné testvérünk, temetése 2016. augusztus 16-án, kedden 10 órakor lesz a pomázi ravatalozóból. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. 2016. augusztus 8-án, 18 órakor emlékharang szólt Pintérné Ferenci Jolán testvérünk halálának 9. éves évfordulóján. Emlékezett férje és családja és minden szerette. Istenünk vigasztalását kérjük emlékező testvéreink életére. A tegnapi napon kérte Isten áldását közös életére Csiszár László és Bíró Krisztina testvérünk. Az ifjú pár köszöni gyülekezetünk tagjainak kedves felajánlását. Köszönjük és köszönik a szeretett vendégség süteményeit, az énekaros testvérek ajándékát és adományát, és a pomázi és csobánkői gyülekezet támogatását. Holnapi napon kezdődik gyermektáborunk reggel 8 órakor, és 16 óráig tart hétfőn, kedden és szerdán. Esténként hétfő este bűnbánati alkalmat tartunk pomázon, kedden 6 órakor bűnbánati alkalmunk lesz Csobánkán és Kékkereszt alkalom pomázon. Szerdán a szerdai bibliaóra keretében szolgálnak majd este gyermekeink, így este 6 órára várjuk gyülekezeti tagjainkat is. Pénteken 6 órakor bűnbánati alkalmunk lesz pomázon, 19 órától pedig ifjúsági bibliaóra. Jövő héten vasárnap 9 órától új kenyérért való hálaadó istentiszteletünk lesz úrvacsorai közösségben Csobánkán, 10:30-től pedig pomházon. 18 órától lesz az 5. papkerti koncert, amely most itt lesz a templomban. Ifjú Szotyori Nagy Gábor testvérünk szolgál közöttünk az ő feleségével. Szeretettel hívjuk és várjuk erre gyülekezetünk és településünk minden tagját. Ezen a vasárnapon presbiteri gyűlést is tartunk. Kedves testvérek, hirdetésünk végéhez értünk, ami Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekül a 227. éneket keressük meg, első versszakát énekeljük el. 277. énekünket énekeljük. fennállva vegyük Istenünk áldását. A mi Istenünk pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség a mi Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!